Az mondja, hogy én arra jutottam tehát, hogy kicsit olyan túlságosan szőrszál hasogató van, vagy szálazósan akár, de szeretném egymás után pontokba szedni, hogy tulajdonképpen akkor az érzelmi intelligencia hogyan fejleszthető. John Gottman-t használom vezérfonalnak, de kifejezetten szeretnék eltekinteni a szülő-gyerek kapcsolattól, már csak azért is, mert nem értek a gyerekneveléshez. Ami viszont nagyon érdekel, a felnőttekkel való kapcsolat, amikor a gyerek részükkel találkozom, az nagyon érdekel. Egy pillanat alatt, hiába két felnőtt beszélget, én már látok ott valami gyerkőcöt. Nagyon érdekel, hogy azzal a gyerkőccel, aki benned él, hogyan volna nekem érdemes kapcsolatot tartani. Ez nagyon érdekel. És a személyiség fejlődés is nagyon érdekel. Minél inkább valami szülő, gyerek és pedagógia, az annál kevésbé érdekel. Lehet, hogy talán ez a papságomból is adódik. Úgyhogy direkt aztán még ugye elkezdtem azon játszani, hogy ezért például az üzleti világból szeretnék jó pár példát hozni. Mert ez aztán látszólag a legmesszebb van a szülő-gyerek dinamikától. De hogy ott is megjelenik az érzelmi intelligencia, annak a fejlesztése, annak az értékessége. Na, gyerünk, mehetünk. Tehát pontokba szedtem, 14 pont, John Gottman 5 pontot mond. Na, hát szóval értitek, elnagyolta, hogy úgy odakente. Azért kicsit csal, mert az egyik pontnál azt mondja, hogy ennek van 4 része. Hát azért na, tehát. De most arra gondoltam, ha már intelligent nézg, akkor szeretnék be... jól szétnézni ebben a világban, akkor ne nagyoljuk el. Jól van, gyerünk. Első pont. Fölismerem a magam érzését, vagy fölismerem a másik érzését, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy érez, hogy van benne most egy érzés, hogy olyan nincs, hogy nincs benne egy érzés, hogy azt, nem lehet nem kommunikálni. Hát nem lehet nem valamilyen érzéssel, érzettel, hangulattal, valami lelki állapottal lenni. Mert ha unom, az egy elég komoly érzelem. Akkor valaki... komoly fizikai hatások. Úgy fölháborodott rám valaki, de ezt most nem mondom, hogy miért. De majd erre lesz egy történet, direkt csináltam. Na, mondok példákat, hogy mennyire nem könnyű ezt, hogy tekintetbe venni azt, hogy a másik érez. Jönnek hozzám jegyesek. Hát, és olyan kedvesek, megvártok engem a mise után, a kedd után, a hétfő után, a csütörtök után, a péntek után, a szombat után és a vasárnap után. Aj, Feri atya, aj, hát mi szeretnénk örök hűséget fogadni egymásnak. De ez ijesztő. Ez a nagy nap, és a... Hát értitek, úgy gyanítom, hogy hova fog ezt kifutni. Mert az olyan jó, mikor csak jön valaki, taj, Feri atya, meg fogunk házasodni. Na, ezt akartam, csak szia. Hát nem így szokott folytatódni. Hanem úgy, hogy akkor augusztus 4-e legyél te is ott. Meghatározott szerepben. És ugye nehogy azt mondod, na. És mikor el kellett kezdenem gyakorolni azt, hogy egyszer nem tudok mindenre igent mondani. Mert hát amíg tudtam igent mondani mindenre, és még bírtam, akkor miért nem mondanék igent? Addig mondtam szinte mindenre igent, ha meddig bírtam. Hát de nem bírom. Akkor értitek, akkor. És de nem is érdemes engem kérni ilyen esküvőre, tudjátok, hogy Rozália... Hát ezt ne akarjátok magatoknak. Na, és amikor elkezdtem nemeket mondani, tulajdonképpen ezt úgy tudtam csak csinálni, hogy nem vettem tekintetbe az érzéseiteket. Nagyon sajnálom, azokat tudom vállalni, nagyon leterhelt vagyok. És láttam az arcotokat. Tulajdonképpen ez hatott rám. Egy olyan 5-6 évig kellett néznem benneteket, míg valami változás történt. Nem, egy év is elég volt. De kifejezetten néztelek benneteket, hogy hogy ezt mondtam, hogy nagyon sajnálom, ezt nem tudom vállalni, de minden korrekt volt, ugye itt ültem, mint a lázongó szőlőmunkásoknál, és ez nem igazság, nem tudom vállalni, én is ember vagyok. És milyen gyakran láttam könnyet a szemetekben. És akkor persze, jó, hát persze, nem tudom, egy visszautasítás senkinek se esik jól. Nem, hát ez nem egy jó érzés. Jó, de hát így van, akkor így van. Hát mert így van, akkor nem tudom, nincs. Így van. Na. És hogy tehát múlt az idő, hogy átkerültem ide. Most rendben van, hogy nem tudom vállalni, de hát érez. Most rendben van, hogy most mondhatjuk, ez egy hivatalos kapcsolat. Nem, hát most ő a paphoz fordul, és ő egy komoly hívőként a paphoz fordul, hogy egy szentségkiszolgáltatásban vegyek részt. Hivatali viszony. Hát mondhatom neki úgy, hogy nem érek rá, vagy nem az én dolgom. Mi a lakcíme? De tényleg, oda menjen. És akkor így el van boronálva. Na, és aztán onnan valahogy átjöttem ide, és aztán, de hát eleve föltételezem, hogy ez egy szorongáskeltő helyzet. Nem? Hát én kérek valamit, akkor izgulok, hogy ez legyen. Hogy most akkor úgy föltételezem, hogy erre lehet azt mondani, hogy nem. Tehát eleve, senki is szereti az elutasítást. A másért nem, ezért. Ne. És hogy, hát és közben meg ez egy nagy esemény. Ráadásul ezt tényleg nagyon szeretné. De akkor van benne egy vágy is. Hát, és akkor rájöttem, hogy nem ülhetek itt. Nem mondhatom rögtön azt, hogy lakcím. Hát nem mond, ezt mondhatom a negyedik mondatban. Hogy most megtanultam, hogy érdemes csinálni. Nem tudom, így kell csinálni, megmondom most, hogy csinálom. De tényleg, hát csak azért, mert most elmondtam, értitek, nem kell már jönni. És hogy úgy megszoktam állni, és tulajdonképpen megpróbálok azzal az örömmel együtt örülni, amivel jönnek. Még akkor is, hogyha inkább izgulnak, mint örülnek. Tehát, ahogy szoktátok mondani, örömöt szoktam bennetek látni. Legalább az egyik félben. Igen. Hát azért, na, nem úgy szokott az lenni mindig, hogy ide a tepsit. Hanem, megkóstolom. Hogy, hát akkor valahogy próbálok erre az örömre, meg arra, hogy ez egy tök jó dolog. Hogy tényleg szoktam ott együtt, hú, ez nagy dolog, hú, esküvő, hú. És nem ülök rögtön át ide, úgyhogy voltam egy lakodalmom. És megérkeztem, ugye én mindig, akkor még misézek, mert mindig későn érek oda egy lagziba. És oda mentem, és haj, Feri, de jó, de jött az anyuka, az most a nagymama, vagy anyós, és jött a lány, ugye, aki megházasodott, és akkor ott elkezdtem venni mondjuk a gombasalátát, és nagyon csúhajtott az anyós, azt mondja, jaj, Feri, mondjon valami bíztatót ezeknek a gyerekeknek. Hát a Margit néni, most a maga házasságáról beszélünk, vagy a gyerekekéről. Most a maga házasságáról lehet, hogy már nem tudok, hát a gyerekeknek meg nincs szüksége. Na, most ezt kicsit így odakentem, hogy... Utána azt mondja, hogy hát szóval, azért a mai világban atya is ismeri, ugye a statisztikákat? 10 házasságból 6 válással végződik. Jaj, Rozikám, Rozikám, csak veletek ez ne történjen meg. A lakodalomba, miközben a svéd gombasalátát próbáltam volna kiszedni, örömöm jeléül. Hát nem esett annyira jól. És akkor látszott, hogy tűrtőztette magát egy ideig a 3 órája feleség, és azt mondta, anya, hogy tudsz ilyeneket mondani? Ezt mondta, olyan jól esett. A gombasaláta ezek után nekem nagyon. Szóval, azt mondja, hogy tényleg megtanultam, hogy azzal az öröm, hogy ez egy klassz dolog, és hogy érzések. Hát De 40 évesen még nem így csináltam. Ezzel azt akarom mondani, persze most az, igen, ez volt az első pontos, pontosan elolvasom, nem, mint a jelentősége lenne, fölismerem a másik érzését. És az a persze, hogy fölismerem egy nagy gőzgombócot. Gőzgombóc. Dehogy ismerem föl. Nem, hogy nem ismerem föl, nem is vezem számításba. Hát miért ez, amit akar? Ez nem azt jelenti, hogy minden érzésbe bele kell menni egy hivatali viszonyban. Na de azért van olyan élményem, tudjátok, jön valaki, azt mondja, meghalt a, nem tudom én, a nagymama, szeretnénk temetést rendelni. Mondjuk ez nem egy jó kifejezés, nem mondanám szakkifejezésnek, ez a rendelését a temetésnek, de és akkor tudjátok, ül valaki díszpincs ott az irodába, egy házi adót mikor fizettek utoljára? Értitek, mint a Máris szomszéd négyzetre emelve. Hát miköze a temetésnek a... Hát szóval. Na, fölháborító. Ezt most látjátok, hogy az igazság székére ültem, és azt mondom, aki ezen fölháborodik, joggal teszi. Megyek temetést intézni, ne kérdezzenek engem egy házi adóról. Na! Azért azt rendesen be kell fizetni, tehát nem akkor kell ezt. Jó van, gyerünk! Tehát az első, hogy fölismerem az érzéseit. Hogy egyáltalán, de értem, most a nulladik pont, hogy bennem van, hogy neki van olyanja. És valószínű, hogy az, amit érez, az lehet, hogy jobban hat rá, mint amit gondol. Hát jobban meghatározza, amit érez, mint az, amit most mond nekem. Hogy az jobban, jobb. Értitek, itt van. Nem ez. Jó van. Gyerünk. Igen, most direkt hozzuk szépségeket a céges kultúrából. Miután járok ide-oda előadásokat tartani, megyek még mielőtt elkezdeném, azt mondja ott egy cégvezető. Tulajdonképpen azért hívtuk magát, mert az a meggyőződésem, hogy ha a munkatársak szívesen dolgoznak itt, akkor a dolgok jól fognak menni. Szeretnétek ilyen helyen dolgozni? Épp ma beszélgettem valakivel, tőle cégvezető, második ember, tök mindegy. És azt mondja, hogy most akkor lesz egy szakmai program, természetesen évkezdés, és akkor új célok, és nem tudom, az előző évnek egy rövid értékel, jó, ezt most nem is mondom, értitek. És akkor azt mondja, magát pedig azért hívtuk, hogy a végén maga valami tartalmasat mondjon, ami után jó érzésekkel mehetnek el a munkatársak. Nekem ez tetszik. Valami tartalmasat mondjon, ami után jó érzésekkel mehetnek el. Hát azt nem tudom, hogy milyen érzésekkel fognak elmenni. Azt tartalmas lesz, és aztán nagy szórás utána. De tényleg így lesz. Hát ez nem úgy, hogy ezzel az érzéssel most itt csinálom. Annyira nem így van. Éppen önismereti csoport, és ezt csináltam az előbb, emlékeztek, mondtam, hogy de ezt most nem mondom. Hogy nagyon gyakran van, hogy ülünk egy csoportba, és valaki azt mondja, hogy jaj, egy szörnyű dolog történt velem, de nem akarok róla beszélni. Ugye ez biztos ismerős, hát négy szem közt is minden, busz megálló, meg a többi. És ha fölhívnak téged, ugye, mert te sose csinálod ezt. Mások csinálják, ugye? Fölhívnak, jaj, Rozikám, muszáj veled beszélnem. Na hát itt vagyok, mondjad, Pannikám. Jaj, ez szörnyű dolog történt, nem akarok róla beszélni. Jó, hát például a szomszédokat most már nem adják, erről is beszélhetünk, most befejezték. Pedig jó volt az, jó, szerintem jó volt. Megkérdeztem a csoport tagjait, hogy mondjátok meg nekem, légy szíves, hogy amikor ezt hallottátok, hogy de nem akarok róla beszélni, ez milyen érzéseket váltott ki belőletek? Most ez nem egy drámai csönd, nem ezért álltam meg, mert ahhoz dráma kellett volna, hogy legyen, az meg nincs, ugye? Tehát most ezt csak úgy megálltam. Azért, Mert az a hipotézisem, hogy amikor ezt mondja valaki nektek vagy egy csoportban, hogy jó, de erről nem akarok beszélni, akkor ez kelt bennetek valamilyen érzést, hogy lehet, hogy meg tudjátok nevezni, hogy mit, és majdnem mindig az történik, hogy azt gondoljuk, hogy a többiekben is ugyanazt az érzést kelti. És akkor elmondanám nektek, hogy nem. Hogy a legnagyobb szórás létezik erre a mondatra. Hogy van, aki azt mondja, látszik, hogy belángol a feje. És hogyha van kellő szabadsága, meg vagy mondjuk borderline, akkor kettő az hasonlóképp működik, és a... Nem, most hülyéskedek. Na, gyerünk. Tehát ugye egy borderline barátunknak nincs, szóval olyan sokat nem mérlegel. És akkor ő mondja, hogy hát ezt te csinál már velünk. Most vagy mondod, vagy nem mondod, szórakozzál otthon. Ugye ez, és akkor iszonyatosan dübe tud gurulni, hogy vele ne szórakozzanak. És lehet, hogy amikor én csináltam fél órával ezelőtt, ti is, az nem, most menjen már. Gőzgombóc. És, de van olyan, aki nem lát semmit, ő hallgat, azt mondja, fú, de megnyugtató, hogy nem kellett neki mondani. Hát én velem is milyen egy csomószor van, hogy nem is bírom eldönteni, és mondjam, vagy ne, vagy hogy mondjam, vagy szóval csak úgy kavarok bennem. Hát, fú, de jó, néztem is a Ferit, hogy mit csinál. És akkor nem mondta, hogy hát most mondanod kell. Jaj, de jó, hogy nem mondta. Ó, szóval itt szabadon lehetünk, és akkor mondhatok ilyet, és akkor nem mondom, és akkor majd mondom, és a... Ó, hát de rég akartam egy ilyen erre jönni. És hogy tulajdonképpen most az jut eszembe, hogy én is szoktam ilyet mondani, és hogy most, hogy én hallom, tulajdonképpen az hülyén is hangzik, és de nagy dolog, hogy nem vágtak a fejére. Hogy azért ezt már ne csinálj, most döntsd el! Azt akarom ezzel mondani, hogy azt mondjuk, hát persze, hogy nyilvánvalóan én tudom az érzéseket. Aha, lári-fári. Fogal gőzgombóc, ez a gőzgombóc? Ez. Hogy fogalmunk sincs, hogy a másik hogy érez azzal kapcsolatban, amivel összefüggésben mi nagyon világosan azt érezzük, amit. Olyan szép volt ez, képzeljétek el, hogy egy édesanyja tanította ezt a lányainak. És én hallottam, ahogy tanítja a lányainak. Azt, hogy tudjátok, hogy ti most ennek nagyon örültök, de biztos van, aki ennek nem örül. És akkor persze a lányok, nem örül. Az osztálykirándulásnak nem örül. Hát hogy? Igen, hát tudjátok, van olyan, hogy valaki nem örül. Például nagyon fél attól, hogy nem tudom én, anya nélkül, meg apu nélkül, és akkor nem örül. Tényleg, hogy az, ami... Jó, most mondta, jó, nézzétek el nekem, hogy olyan egyszerűségeket mondok. Hát csak ha... Akkor nem kéne róla beszélni. Gyerünk, akkor megyek tovább. Második pont. Azt mondja, tehát az első, fölismerem az érzést. Egyáltalán, hogy az van, hogy itt van, bennem itt van. Második, megértem ezt az érzést vagy érzelmet. Most itt nem egy átfogó megértésről van szó, hanem egyáltalán, hogy azt mondom, hogy az érzéseknek van valamilyen jelentősége, van valamilyen oka, az érzésnek van valamilyen célja, az evolúciós pszichológia szerint az érzésben van egy cselekvési modell, hogy egy érzésből, emlékeztek, múltkor beszéltünk, milyen cselekvés fakadhat, a segít abban, hogy döntést hozzunk, hogy mit érdemes csinálni, hogy az érzés az észlelésnek az agyunkban történő elemzése, és annak aztán a következménye és következtetés, csak nem szavakkal következtet a testünk, hanem egy érzést dob ki. Ezt a haragszol, akkor félsz, akkor menekülj. Szomorú vagy, akkor kicsit lassíts le. Helyzet értelmezés zajlik, csak nem szavakkal. Hogy így mondanám, hogy mondják ezt a pongyolán, mondhatjuk azt, hogy aha, hogy hát ez olyan irracionális. Jung például Carl Gustav, Jung apó. Jung azt mondta, kifejezetten azt mondta, az érzések racionálisak. Ha elég időt és energiát szánunk rá, akkor hihetetlen pontossággal érthetjük meg, hogy az, annak az érzésnek mi az értelme, a jelentése, honnan jött, hogy hova tart, hogy miért pont azt érzem, hogy az, hát csak nem tudjuk, de attól még azt mondta, az nagyon-nagyon-nagyon racionális dolog. Azt mondta, az intuíció nem annyira. Az egy olyan, az egészben látásból fakad az intuíció. Nem abból, hogy valami így következik, és abból következik, és abból következik. Azt mondta, az érzésnek nagyon hasonló a természete, mint a gondolatnak. Gondolok, és abból azt következtetem, és akkor oda jutok. Hogy az érzések azt élem át, azt tapasztalom, azt érzem. Azt mondta, az érzés és a gondolat nagyon hasonlóan van bennünk. Mondta, az intuíció nem. Az egészlegesen ragad meg egy helyzetet. Nem tük-tük-tük lépésszerűen. Miért érdekes ez? Azért, mert mondhatjuk azt, hogy hát, hogy irracionális ez. Ha tájékozódunk az érzések, érzelmek, hangulatok, érzetek világában, látjuk, hogy mennyire van hihetetlenül pontos. Olyan értelemben persze, hogy mondjuk lehetnek sémáink. A séma is bennem van. Ha valakit nagyon ural egy séma, akkor az ő érzései nem a jelenhez kapcsolódnak, hanem egy múltbéli eseményhez. És ha a jelenben éri őt egy inger, ami kiváltja a múltbéli esemény fölelevenedését, akkor ő nem a jelen helyzethez kapcsolódó racionális érzést éli meg, hanem a múltbéli eseményhez kapcsolódó logikus érzést. Ezt innen nézve mondhatom irracionálisnak, csak hogy éppen nem az. Felszínesen ezt a pongyolán mondom, hogy irracionális. Sokkal racionálisabb, mint gondolnánk. És a másik akkor azt mondja, jó, nem is csak, hogy irracionális, ez irreális érzés. Azt mondja a lélektan, hogy a legalapvetőbb érzések ténylegesen néha valahogy úgy is megjelenhetnek, hogy sosem derül ki, hogy mi az oka. Hogy egyszer csak úgy elszomorodhatok. És akár meddig kutakodok, sose fogok rájönni, hogy tulajdonképpen miért is. De attól még bennem ebben az élő rendszerben megvan annak az oka, a háttere és mindene. Hát csak egyszerűen túl összetett ahhoz, hogy rá tudjak jönni. Nem férek hozzá. Hát lazán mondjuk az érzés, az irreális, meg irracionális. A mélyre megyünk. Hát az is egy kapaszkodó, hogy azt mondom, hogy teljesen normális vagyok akkor, ha félelem, öröm, vagy harag, vagy szomorúság megjelenik bennem anélkül, hogy valaha is tudnám, hogy ez miért történt. És állhatok hozzá nagyon józanul, azt mondva, hogy jó, hát most valahogy olyan dühösen keltem föl. Most, ha nagyon visszaemlékeznék, lehet, hogy az álmom miatt van így. Hát csak azt elfelejtettem. Csak a haragomat hoztam el onnan. Oké. Tehát a második pont így szól, hogy megértem az érzéseimet. Így is mondhatnám, és ebből adódóan megértő vagyok az érzéseimmel kapcsolatban. Tudom, hogy egyszer helyük van, hogy szabad nekik lenni. Oké, nem, gyerünk már. Jó, elbírnám olvasni, ugye? Én azt mondhatnám, hogy itt kimondhatom, hogy nincs helyes vagy helytelen érzés. Helyes vagy helytelen érzelem. Egyszerűen ilyen nem létezik. Legfeljebb nem tudom az okát, a hátterét, az összefüggést. Most helyes vagy helytelen, egyszerűen nem ide való kifejezések. Következő. Elfogadom az érzést. Halljátok, hogy szálasztunk. Tehát fölismerem, megértem, elfogadom. Ez három nem ugyanaz a dolog. Hogy fölismerem, megértem, elfogadom az érzést, és itt egy picit ezt ki is egészíteném, hogy látom, hogy fáradtok, vagy a meleg, vagy a nem tudom mi, ez a szálazás, ez nem esik nektek jól. Ez szőrözés, te gőzgombóc, nem szálazás. Hogy elfogadom az érzést, és mögötte a szemét. Ez egy fontos megkülönböztetés, mert van, aki az érzést elfogadja, és a szemét nem. Háj-háj. Ugye a veszőparipám, hogy ti nők, hajlamosak vagytok lenézni minket, férfiakat. És mi férfiak hajlunk arra, hogy lebecsüljünk titeket, nőket. Nem egy jó alapállás, főleg, ha egy kölcsönös élő rendszerré alakul. Ezért kifejezetten nagy-nagy dolog, hogy nem csak egy érzést, vagy az érzésedet akarom fölismerni, megérteni, elfogadni, hanem téged is. A kommunikációnak nem az a kulcs, hogy most az érzésedet megértem és elfogadom, hanem hogy téged. És akkor azt kiterjesztem az érzésedre, az érzelmedre, a hangulatodra. Tehát vannak olyanok, hogy érzéseket el tudnak fogadni. Jó, hát most miért ne haragudtam? Rendben van, jó, akkor... És a személy felé van egy folyamatos... És persze fordítva is van. A szemét nagyon el tudja fogadni, a gyerekét nagyon szereti, ha nem toporzékol. A toporzékol, hol tanultad ezt? Láttál engem toporzékolni, vagy nem? Apa sosem toporzékol. Úgyhogy Pistikém, ennyi. Aki nem ért a szóból, mehet föl s alá. Tehát a harmadik, elfogadom az érzést, és mögöttük a szemét. Igen. Igen. Ha. Egy vallomással tartozom. 4 perc van. Hogy most magammal kapcsolatban, hogy mikor mondjuk 20 évvel ezelőtt voltam, akkor arra azt mondhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt, akkor voltam 30 éves. Tulajdonképpen sokkal kedvesebb voltam. Kifejezetten. Nem gőzgomboltoztam ilyen provokatívan. Kifejezetten kedvesebb voltam, halkabb is. Tényleg, nagy szemekkel, sokat hallgattam, megértő voltam. Kifejezetten. Ezt merem mondani. Hát ú, te beszélhettél mellett, én nem szóltam bele. Hát tényleg nem, hát... Viszont sokkal többet szorongtam. A személyiség fejlődésem útján, ez egy kis kukac, a kis kukac kezdett kigyógyulni a egész, ki tudja honnan, a magzati korból hozott rengeteg szorongásából. Ugye van egy ikertesóm, aki jóval nagyobb súllyal született, mint én. Joggal szoronghattam az anyaméhben, amikor a testes hátával neki szorított a magzat burkával. És tényleg így van, hogy mikor megszülettem, akkor kialakult ez a becenév, hogy Pücúr. Én voltam a Pücúr, hát és 2 kilós kis vakarcsocska. Hát én a inkubátorba kezdtem az életet. Hát nem, hogy rögtön Isten ege alatt szippantottátok be a friss levegőt, érted? Na, van különbség köztünk. Rögtön az élet élvezetével kezdtétek, ugye? Hát én nagyon korai korból hozom a szorongást. Jó barátságban vagyok. És ez a szorongás 2 dolgot tett velem. Az egyik, elég jól eligazodok a szorongás világában. Hát jönnek hozzám szorong emberek, a fél, én azt tudom, micsoda. Nem is ijedek meg tőle. Nem ijedek meg tőle. Hát a szorongás nem tesz se agresszívá, se... Jó, szorong, az fél. És emiatt tulajdonképpen egy ilyen egész kedves ember voltam régen. Na most, ahogy a személyiségfejlődés, egy csomó szorongásomból kigyógyultam. Észrevétlenül is. Tulajdonképpen arra lettem figyelmes, így 50, nem az, hogy felé, ez így elegáns lenne, de túl, hogy tulajdonképpen nagyon gyorsan följön bennem a harag. Harag. Mert nem szorongok. Hát nem szorongok, Tudjátok, ez egy tengelyen van, létezik, ezt mondják így, hogy szorongás, harag, sőt, aztán agresszió tengely. Hát az az ára annak, hogy kigyógyultam egy csomó szorongásból, hogy pillanatban... utóbbi években kell gyári módon megtanulnom a haragommal valamit kezdeni. Hát mert értitek, ha szorongtam, legfőjebb ugye mentem, leraktuk a üzőt, akkor szabályokat megbeszéltük, birkozgattunk egy kicsit, érted? Ez miért? Most miért akartam idehozni? Úgyhogy érzések, hogy egyáltalán, hogy van érzés, akkor ezt elismerem, megértem, elfogadom az érzés és vele magamat. Hogy sok időbe tellett, még kimertem mondani azt, a Feri, te szorongsz. A Feri, te miért írtál erről könyvet? Jó, hát az együttérzés miatt. Tudja, persze, jöttek hozzám ezek a kis szorongók, és a gondoltam, na, most segítek nekik. Hát be voltam oltva a szorongásra, hát én tudtam, mi az. Nem kellett könyvből tanulni. Tehát, most ezt miért akartam idehozni? Azért, mondta, hogy céges világ, meg hogy érzés, ez a három pont együtt, hogy nagyon érdekes fölismerésre tettem szert. Ugye, Szemüles Egyetem, Mentálhigiéne Intézet, micsoda kifejezés, és ahogy segítő foglalkozásúakkal foglalkozom, és egy önismereti csoport, és nem akarom ragozni, akkor szinte nagyon hasonlóak, mint én, a többség olyan, mint én, hát sok szorongás, szociális félelmek, majd, hogy nem meri azt mondani, hogy letelt az egy óra, mert hát olyan fontos, amiket mond. Na, és ezért majdnem mindig egyszer csak ezeknél az embereknél hatalmas téma lesz a harag. És az az évekbe telő tiltakozás, amíg egy segítő, egy jóságos, empatikus segítő elismeri, hogy legszívesebben. Hogy az évekbe telik. Hát az az érzésemet elfogadom, megértem. Há, persze, a szorongás, mert az, értitek, az is egy olyan elegáns dolog, nem? Egy olyan jámbor. Rendes emberek szoronganak. Tehát azt figyeltem meg, hogy a segítő foglalkozásoknak óriási témája a harag. Nem járatosak benne. Szorongásban már minden utca sarkot ismernek. Haragjuk, ott kezdik, hogy én nem. Ugye a jó segítő nem haragszik, hanem beteg lesz. Tényleg így, na jó, értitek, ugye, most nem kell minden mondathoz egy rendőrt állítani. És aztán itt az idő, gyerünk, ugye ez most már agresszió, ugye meg volt mondva, meddig tart, akkor sem. Most megütöttem a saját orromat. Hogy akkor csak befejezem ezt a mondatot, hogy tisztességes legyek, hogy aztán elfelejtem, hogy most ezt titeket biztos nem kell, hogy érdekeljen, hogy cégvezetők, vállalatvezető, ott aztán van érdekérvényesítés, ott aztán büntetés, szabályozás, rendszabályok, ellenőrzés. Anélkül nincs jó vezető. Tényleg így van. Hát ez a ipari módon, hát olyanból lesz a jó vezető. Plusz egyéb erények kellenek. De ha ez nincs, tehát értitek, hogy vezessek tényleg, vagy nem? Képzelj el egy buszvezetőt be. Csak mindenkinek jó legyen. Hát nem szívesen ülné be hozzá, nem? Hasítson Jóska bácsi, ez miért? A sárga volt még, ne fékezzen. És akkor mi a benyomásom? Cégvezetők, bulti, akármi. Hogy tudjátok, hát most direkt nem mondom a kifejezést, de tudnám, ezt valaki hogy fogalmazta meg, hogy ez mi? Mondjuk arcoskodásnak nem nevezte volna, mert annál brutálisabbat mondod. Értitek, minden legkisebb pontért meg kell harcolni. És egyszer csak beszélgetünk egy alkalom, kettő, három, mi jön elő? Mindig. A szorongás, meg a félelem. Hát a segítőknél a haraggal dolgozunk, előbb-utóbb. Cégvezetőknél meg a félelemmel és a szorongással. Előbb. Há. Nagyon köszönöm, hogy itt voltunk.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.